Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Kiállítás.
Országos felhívássá bővítette kezdeményezését a Pécsi Galéria, amelynek során rendhagyó helyszíneken állítanak ki kortárs képzőművészeti alkotásokat az általános lezárások ideje alatt, közölte az intézményt fenntartó Zsolnai örökségkezelő. Közleményükben emlékeztettek arra, hogy Közárt, ahol csak lehet című március elején Pécsen elindult kampány keretében olyan helyeken bukkannak fel művészeti alkotások, ahol a korlátozások idején is találkozhatnak vele az emberek, Pécset például húsboltban, patikában és drogériában. A szervezők most immár az egész országból várják olyan kultúra és művészet szervező intézmények, galériák jelentkezését, akik szívesen csatlakoznak a kortárs képzőművészeti alkotásokat népszerűsítő akcióhoz. A kezdeményezés és a csatlakozás részletei a pecsigaleriák.hu/közart weboldalon olvashatók. Yoon Gil-jung dél-koreai fotográfus környezeti problémákkal foglalkozó munkáit mutatja be idén elsőként a Budapesti Koreai Kulturális Központ pandémiás kiállítás sorozata. A Természet ellentámadása című online tárlat a Budapest Fotófesztivál programjaként április 30-áig tekinthető meg az intézmény virtuális galériájában. A Koreai Kulturális Központ tavaly ősszel indított online kiállítás folyama a koronavírus világjárvány társadalmi, gazdasági, pszichológiai hatásainak vizsgálatára vállalkozik. Olyan a koronavírussal felerősödő aktuális és egyetemes problémákat tematizál, mint az izoláció, kizsákmányolás, társadalmi egyenlőtlenség és klímaváltozás, közölte a Koreai Kulturális Központ. Yoon Gil-jung a Természet ellentámadása című tárlata a környezetszennyezés és a klímaváltozás problémáira hívja fel a figyelmet. A művész internetről összegyűjtött sajtófotókat értelmez át nagyítással, újrafotózással és újrahasznosítható, préselt műanyag szemcsékkel, hogy ezekkel a munkáival is üzenjen a világvezetőinek. A műanyag a modern civilizáció alapanyaga, másrészt azonban a talaj és az óceánok főszennyező forrása. Yoon Gil-jung ezért paradox módon használja ikonikus környezeti katasztrófákat felsorakoztató képein. Az ausztrál és amerikai erdőtüzeket, az olvadó sarki jeget és más tragikus környezeti eseményeket rögzítő kiállítás záróképein politikai döntéshozók műanyag darabkákkal kirakott portréi is láthatók. Mások mellett Emmanuel Macron, Moon Jae-in, Narendra Modi, Angela Merkel és Orbán Viktor képmásai is. A műanyag szemcsékkel kirakott arcok a politikusok felelősségét hangsúlyozzák a környezetvédelem terén, áll a közleményben. További részletek a kcconline-exhibition.com linken találhatók.
Színház.
Károly József Wojtyla II. János Pál pápa az Aranyműves boltja Elmélkedés a házasság szentségéről című művéből készít színdarabot a Vörös Marti Színház és a Magyar Állami Operaház. A produkció videó tanulmánya már látható online formában a két színház közösségi oldalán. A közlemény szerint a különleges előadás rendezője Szikora János, aki nem először vendégeskedik az operában, azonban ő az egyetlen magyar rendező, aki a másik híres Wojtyla művet, a Mi úrunk festőjét is színre vitte már a Pécsi Színház újranyitásakor, amikor II. János Pál pápa hazánkba látogatott. Az Aranyműves boltja című 1960-as verses dialógus középpontjában három pár áll, akik jegygyűrűért mennek az Aranyműves boltjába, miközben a három idősíkon játszódó mű filozófikus szövegei a párok történetének bemutatásán keresztül járják körül a szeretet és a házasság szentségének témáját. Szikora János a művel kapcsolatban elmondta, hogy adott egy vonós négyes és a zenészek közé ékelődve a színészek. Hol a szöveg alatt, hol előtte, hol utána folyamatosan szól a zene, míg a színészek a zenéhez alkalmazkodva a maguk verbális és színészi eszközeivel formálják a mondani valót. További részletek a Székesfehérvári Teátrum és a Dalszínház honlapján, valamint közösségi oldalain olvashatók.
Lemez.
Farkas Gábor új albumának anyagát rögzítette, ami a jövőben Bécsi Esték címmel fog megjelenni a Hungaroton gondozásában. A zongoraművész tavasszal több alkalommal ad online koncertet. Az albumon Schubert, Schubert Liszt művek és ifjabb Johann Strauss Grünfeld virtuóz darabja szerepel. A lemez anyaga közül három mű elnevezése bécsi esték, ezek közül kettő Schubert keringőiből való válogatás Liszt átiratában, valamint egy koncert parafrázisé, ami ifjabb Johann Strauss Alfred Grünfeld átirata denevér témáira. Schubert, mint bécsi zeneszerző illeszkedik a lemez műsorába, tőle a négy impromptu hangzik el, mindemellett Liszt Vals impromptuje is megszólal. A tavaszi fellépéseiről Farkas Gábor elmondta, hogy április 22-én Saint-Saëns második zongora versenyét adja elő a Győri Filharmonikus Zenekar koncertjén Dobszai Péter vezényletével. A koncert live stream formában lesz követhető. Hozzátette, hogy a 23-ára hirdetett veszprémi koncertet, amelynek ugyan ez lett volna a műsora, a járványügyi helyzet miatt törölték. Május 3-án Mozart A-dur zongora versenyét szólaltatja meg a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és Énekkara hangversenyén Vásári Tamás dirigálásával. Május 13-án az MVM koncertek rendezésében saját otthonából ad hangversenyt, a művek közben Víg Andrea hárfa művésszel, a Zeneakadémia rektorával beszélget majd. Május 16-án Debrecenben szóló este lép színpadra a Stanway koncertsorozatban, amelyen többek között a frissen felvett album anyagát mutatja be. Majd június legelején Beethoven C-dur zongora versenyét adja elő a budapesti vonósokkal. Farkas Gábor a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián diplomázott 2005-ben Falvai Sándor és Németi Attila tanítványaként. Doktori fokozatát is itt szerezte 2014-ben, két konzulense Vásári Tamás és Kocsis Zoltán volt. A Zeneakadémia elvégzése után William Grant Nabore növendéke lett a Komoly Nemzetközi Zongora Akadémián Olaszországban. Az utóbbi években a legrangosabb magyar koncerttermek mellett olyan híres helyszíneken játszott többek között, mint a New Yorki Carnegie Hall, a Lincoln Center, a Merkin Hall, a Velencei Teatro La Fenice, a brüsszeli Bozár és a berlini Concerthouse, valamint állandó résztvevője a legkiemelkedőbb nemzetközi fesztiváloknak. Művészetét 2012-ben Liszt díjjal ismerték el.
Film.
George R.R. Martin 5 éves szerződést írt alá az HBO-val. A Trónok harca szerzője új tartalombirodalmat hoz létre a televízió és streaming szolgáltatója az HBO Max számára. A The Hollywood Reporter szerint a négyszeres Emmy-díjas író készíti executive producerként az HBO számára a Who Fears Death című sorozatot Nnedi Okorafor nigériai-amerikai író 2011 poszt-apokaliptikus regényének adaptációját, valamint Roger Zelazny Road Marks című regényének feldolgozását is. A hónap elején jelentették be, hogy a csatornánál újabb 3 Trónok harca előzmény sorozat készül. Ezzel 5-re bővül a Trónok harcához kötődő esemény sorozatok száma. Mindezek mellett egy felnőtteknek szánt animációs sorozatot is terveznek a Trónok harca nyomán, ennek cselekményét azonban még nem jelentették be.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Mindenkiben futnak programok, a programokban pedig vírusok és trójai falovak. Mondhatnánk másképp, kevésbé mechanikusan, nevezhetjük a programokat szellemnek, vagy szocializációnak, egófunkciónak, vagy sorsnak, ki mivel szeret főzni. Én ragaszkodom a programhoz, ne értsük félre egymást, ellentétben sokak hiedelmével magam vagyok az élő példa rá, hogy a nővévállás nem szükségszerű és nem programszerű. Elakadhat, elágazhat, benőhet és kifakadhat. Ez történt velem. Babarczi Eszter kötetének címadó novellájából vettem ezt a rövid részletet. A magány, a kiszolgáltatottság és sérülékenység epizódjaiban meg annyi küzdelem zajlik a méltóságért, a szeretetért, a mérgezett nő című kötetben. Az írások megrendítő őszintességgel szólnak a különböző életkorokban átélt lelki és testi szenvedésekről, a korbácsoló szavakról, a családhoz, szülőkhöz, gyermekekhez, férfiakhoz fűződő kapcsolatok változó dinamikájáról. Az ember sokszor azt érzi a novellákat egymás után olvasva, hogy valójában regényez, és a főhőse ugyanaz a nő. Aztán van, amikor más női történetek bukkannak fel, és adódik az a kérdés is, mennyire személyes ez a kötet.
Hát valóban van egy ilyen játék azzal, hogy ez egy nő vagy nem egy nő, hiszen a gyerekkortól a halálig tart a történet, és vannak egymásra utaló motívumok különböző novellákban. Ugyanakkor meg is próbáltam bontani ezt az egységet, és próbáltam utalásokat tenni arra, hogy ezek ilyen lehetséges életek, vagy egy életszituációból kibontott lehetséges történetek, amik nem szükségképpen történtek meg. De hogyha az a kérdés, hogy ez mennyiben az én életem, tehát a legtöbb szituáció olyan, hogy valamilyen eredete, kezdeménye, megélt élménye volt a saját életemben is, és abból bontottam aztán ki egy szituációt, ami nem feltétlenül 100%-ban igaz.
Fölvetődik az emberben, hogy hol van ez a pont, tetten érhető ez a pont, ahol megmérgeződik a nő, és hogy hogyan dolgozik ez a méreg aztán. Szóval ugye ez a szeretet kérdése, az önelfogadás kérdése, hogy őt szeretik-e. Ugye már az első történetben ott egy kislány, aki azt érzi, hogy haragszanak rá, fogalma nincs, hogy miért. És olyan, mintha egész életében nem tudná, hogy miért haragszanak rá, de aztán már ő is haragszik saját magára.
Így van, igen. Tehát van egy tágabb keret a nagymamákkal, ami arról szól, hogy itt van egy családi trauma, és van családon belüli erőszak, és akkor a kislányra kiosztják azt, hogy ő az elkövetőnek a gyereke. Ugye ez erről szól az első novella, hogy az anya fekszik egy öngyilkossági kísérlet után, és a kislánynak azt mondják, hogy ő az apa lánya. És utána kiderül az is a kötet vége felé, hogy ez egy holokauszt túlélő nagymama, tehát egy vegyes család, ami egyébként tényszerűen így volt az én családomban, tehát hogy ebben az értelemben ilyen vegyes történelmi traumákat hordoztak a két különböző ágon jövő történetek és élmények és félelmek és fájdalmak. Tehát egyfelől van egy problematikus házasság, és van egy történelmi trauma, és ez a kettő mérgezi meg a nőt, de maga a nő úgy érzi, hogy az mérgezte meg, hogy az édesanyja nem szerette.
Ebből a kötetből az derül ki, hogy ennek a nőnek a nőiségével egyetlen boldog pillanata van, amikor szülni tud, amikor gyereke lesz, és az kisfiú, mert hogy erre vágyik, hogy fia legyen, és egyébként a testtel, a női szerepekkel végig problémája van.
Úgy kezdődik, hogy evészavarai vannak, ezt meg tudjuk a kötet első felében. Az evészavar az is a nőiség elfogadásának a problémája, vagy nehézsége, tehát a női testnek a kialakulásával kapcsolatos félelmekkel kapcsolódik össze, és azt gondolom, hogy ez az anya-gyerek dinamikából bontható ki az, hogy egy evészavaros pszichológiai alkat alakul ki, aki ilyen módon nem tudja elfogadni sem a testét, sem igazából a szexualitással nincs jó viszonyban, nem tudja eldönteni, hogy ő nőként örökké az áldozat szerepre van-e ítélve, tehát hogy valahogy azt tanulja meg, hogy a nőket állandóan bántják, és ezért bele is sétál olyan szituációkba, ahol őt is bántják folyamatosan. És szokták kérdezni, hogy ez a MeToo mozgalomhoz hogyan viszonyul, és akkor azt kell mondanom, hogy ez egy ilyen MeToo előtti nő, tehát egy olyan nő, akiben nincs meg az az öntudat, nincs meg az a vágy, nincs meg az az erő, hogy definiálja a saját határait, hogy megvédje saját magát, hogy tudatosítsa, hogy milyen szituációk azok, amiket ő nem akar. Tehát itt ezek a én határok, ezek nagyon átjárhatók, és ebben az értelemben egy nagyon esendő és védtelen lényel van dolgunk. Igazából nem akartam annyira negatív képet festeni a női létezésről, ez egy lehetséges női sors, ami egy bizonyos végletet, azért is lett a címe az, hogy a mérgezett nő, mert egy bizonyos végletet képvisel, azt a végletet, amikor a nő egyszerűen nem tud tisztába jönni az identitásával, a határaival, azzal, hogy ő mit akar és mit nem akar, hogy egyszerűen nem alakul ki benne egy egészséges női öntudat, és ettől egy csomó szörnyűség történik vele. És ennek valahol a családi dinamikában van a háttere. Tehát van egy ilyen kulcsszöveg, ami nem egy könnyű szöveg, de megpróbálja ezt megfejteni. A mérgezett nő című szöveg, ami arról szól, hogy ez az anya gyerek kapcsolatban épül, hogy az anya ezért bűnös lenne, vagy vétkes lenne, de hogy az anya saját szerep felfogásában és az anya-gyerek kapcsolatban megjelenő nőiségképben gyökerezik egy ilyen bizonytalanság.
Fontos beszélnünk a meghalás projektről, így írod, ettől a nőtől az egyik történetben, és nem is egyben, az anyja azt kér, hogy segítsen neki, mert ő már öreg, beteg, segítsen neki meghalni.
Nekem nagyon, nagyon fontos az eutanázia kérdése, tehát szerintem ez egy rendkívül fontos erkölcsi, filozófiai probléma, és hát a legtöbben szerintem találkozunk valamilyen módon, ha másképp nem a passzív eutanáziával, és azért szerettem volna tematizálni a jó halál kérdését. De itt egyébként maga a nő az, aki az én szándékom szerint legalábbis mindig a nő történetét látjuk, tehát a maga a nő az, aki megöregszik, és ugyanúgy, ahogy az anyja kérte tőle, hogy segítsen meghalni, ugyanúgy ő is kéri a saját, ez esetben lányától, mert itt éppen lánya van neki, hogy segítsen neki meghalni, tehát hogy ismétlődnek ezek a családi minták. És azt gondoltam, hogy ezt a tabut, az eutanáziával kapcsolatos tabut is egyszer meg kéne törni az irodalomban, hogy tudjunk róla beszélni, hogy mit jelent az, hogy méltósággal meghalni, mit jelent az, hogy ezt a terhet rátesszük a szerettünkre, hogy ilyen kérésekkel bombázzuk mondjuk, mert hát ezek a dolgok megtörténnek naponta, és senki nem beszél róla. Ami szerintem borzasztóan nagy baj, és borzasztóan nagy teher azokra nézve, akikkel megtörténnek.
A mérgezett nő. Babarczi Eszterrel beszélgettünk rendkívül felkavaró nagy hatású szövegeket tartalmazó kötetéről, amit a Jelenkor kiadó jelentetett meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.